Van egy dia elvileg a gépen, és lehet, hogy nem látszott. Talán le is van töltve a mindegy az asztalom. És segítek, az a címe a diának, meg a többieknek is mondom, hogy Isten hívása. Ki az, aki mostanában kapott hívást Istentől? Többiek miért nem? Én normálisabb ember kapunk hívást Istentől, lehet éppen nem olyan fajta, hogy nem a telefoncsőrem meg, hanem más módon, de ha beállítod a telefonon azt, hogy a Bibli alkalmazás az jelezzen, akkor még az is csöröket számodra és hív Isten. De ha nem is így, akkor más módon mindig vannak olyan hívások, amikor megbuzdítanak minket általában. Ki az, aki szereti a kalandfilmeket, a skifiket, fenteziket, ilyesmiket? Hú, mennyivel több ember szereti ezt, mint a Isten hívás. Ugye van egy ilyen tipikus közös jellemző az ilyenekben, az pedig az, hogy van egy adott egy átlagos hős, egy kovács, egy földműves, egy bármilyen fajta emberke. A legklisésebb megoldás az, amikor a fős pont úgy csinálták, hogy farmer, és egy farmer volt, tehát ez a leggázabb megoldási mód. A lényeg az, hogy van egy valamilyen fajta személy, és ő éli a maga életét, történik vele minden, elállítja a feladatait, nézi a munkáját, lép az iskolát, vagy bármi egyebet, aztán egy váratlan csavarral belekerül valami nagyon fondulatos dologba, és a végén össze a megmentő, a különböző összeesküvések, meg üldözések, akció, pörgés, mindenféle vadadnála a történet van. Aztán egyébként kiderül, hogy van ilyen vagy olyan titkolt képessége, vagy valami nagyszerű dolga, ami miatt ő menti meg az egész világot, és ezek már ilyen csodaszámba mennek. És azon bennünk, hogy hát nézni az ilyet, az egész kellemes, hogy mit csinálnék, én lennék a vasember, tudni, nem kezdeném ezt csinálni, meg nem kezdeném el, hogyha én lennék az űrlót, püfölni azt a nagy maftát, hanem majd később inkább agyonverem. És csomó minden be lehet képzelni, hogy miket csinálnánk mi magunk a helyzetébe. Végig is mondjuk hazamegyünk, kiép magunkat a moziba, aztán kész, aztán az egész leáll. De ritkán gondolkodunk azon, hogy milyen lenne egy ilyen kalandba elmenni, igaz? Ritkán gondolkodunk azt, hogy akár én is lehetnék ott. Hát eleve nem érzünk magad olyan akciósnak, olyan szupernek, nem tudunk annyira ugrálni, nincsenek elrejtett képességeink, nem megy az, amit ők ott csinálnak, úgyhogy nem kezdünk el annyira belegondolni, és nem éljük annyira bele magunkat. Közben azért mégis izgalmasnak hangzik ez az egész. És ahogyan éljük az életünket, van, hogy azt mondjuk, hogy jó lenne benne lenni. Nem tudom ki az, aki olvasta már, hogy a Bibliát, hogy azt mondta magának, hogy de jó lenne ott lenni. Volt már ilyen veletek? Néha izgalmasnak hangzik, nem, hogy a Bibliában benne lenni az adott eseményben, mit történnek. Nem, hogy gyerekeknek a nagy kedvence, Borok a Marik is azt nézte, minden vasárnap reggel lehet egyet nézni, hú, de miért sem néz rá, most megemlítem őt. A Superbook, egy ilyen mesesorozat, hogy bibliai történetek jelennek meg, és lehet benne látni különböző eseményeket, az, hogy mit történnek, az, hogy milyen események zajlanak, és akkor a gyerekek mindig áttérik, bekerülnek a Biblián keresztül, beszippantják az adott korba, és áttérik az adott kalandot, ami éppen történik, ószövetségi, újszövetségi. És akkor az úgy jó nézni, jó benne lenni egy kicsit, és jó részének lenni. De nem biztos, hogy akarnánk annyira részének lenni az egésznek. Egyébként nem kiakaszt ez a mese, úgy lehet, hogy olyan gyerekek vannak benne, akinek valóban bibliájuk, de sosem nyitják ki, mert fogalmuk sincs arra, hogy mi fog történni. Tehát hogy mindig mi van, hogy meglepődnek mindenen. Tehát, hogy Jézus nem fogadta ebbe a szálláshelyre. Hú, Istenbe kell menni. Tehát, mint ha nem olvasták, vagy nem hallottak volna róla eddig, na mindegy. De hogy nagyon beleírt magukat, meg hát az én gyerekem is beleírt magukat, és már 82-szer látták, már kívülről mondják a mesét, de azért mi mindig élvezettel nézik. Mennyire tudunk mi benne lenni Isten igében ennyire? Mennyire tudunk mi a részesei lenni annak, amit történik ott, amit olvasunk? Mennyire éljük meg azokat a dolgokat? Ott vagyok Pál apostol, kézzelek, hogy megy Damaszkusz felé éppen lovagol, vágtázik, viszi a véghez a munkáját, megy újabb embereket begyűjteni, hogy akkor majd őket el lehet rendezni. És igazából ő is egy tipikus ilyen mesehős, nem, vagy ilyen filmhős, nem, hogy az elnyomó erőnek az embere volt, majd fejbevágja, hát nem fejbevág, de szóval majd, hogy Isten szól hozzá, elhívja, és egy teljes ugye, pálfordulás megy végbe az életében, és ahogy rájött arra, hogy ő most már nem üldöző akar, nem üldözött lesz majd, felvállalja ezt, és ilyen szempontból teljesen vált. Tisztában ilyen akciófilmbe. Az Equilibriumot kilátta, Christian Bale-nek az egyik legjobb filmje szerintem, de abban meg volt simán lesz, hogy ez a fajta üldözőből üldözötté válik, és hogy milyen módon vált az életébe. Oké, Pál nem ölt annyi embert, mint Christian Bale abban a filmben, az egy másik dolog, de hogy mennyire van bennünk ez, hogy Uram, én része akarok lenni a te kalandodnak. Én benne akarok lenni, olyan Pál benne volt, olyan Gedeon benne volt, olyan mindenki más benne volt, én is benne akarok ebben lenni. Várod-e azt, hogy Isten hívjon téged? Isten szólja neked, hogy figyelj, gyere, legyél az én hősöm. Legyél az, akin keresztül lékez, hiszem azt, amit akarok. Mennyire van bennünk az Isten hívása, az legyen igaz a mi életünkben is. És nagy esélye úgy bőjünk vele, mint a mozifilmmel, hogy olvasni azért egész jó, de benne nem annyira. A legutóbbi házisokon beszélgettünk arról, hogy miket át lehet élni Istennel, mennyire nagyszerű dolgot meg lehet élni vele, és utólag mesélni róla nagyon jó. Benne lenni nem. Utólag azt mondja, hogy hú, de jó volt ez meg az, azért benne lenni az úgy feszítő volt. Amikor ott állsz, és nem tudod, mi fog történni, és Isten kezére teszed magad. Az izgalmas, de közben félelmetes és ijesztő is tud lenni. Tipikus férfi dolog ez, ugye édesek férfiak még emlékeznek rá, hogy mit csinálnak a férfiak, idősebbek, nekiállnak mesélni arra, hogy milyen volt a katonai életük, ugye? És mesélnek, hogy olyan nagyszerű dolog lett volna, de nem hallottam még olyan sorkatonát, aki amikor úgy kezdve sorkaton arra beszélt, hogy te tök jó itt lenni, ha-ha, te jó szívattak minket. Akkor nem, 10 év múlva, 20 év múlva, 30 év múlva már nagy kaland, de abban a helyzetben nem. Hogyan vagyunk mi Isten igéjével? Hogyan vagyunk azzal, amit átélünk Istennel? Mennyire látjuk azt egy nagyszerű kalandnak, egy nagyszerű lehetőségnek arra, hogy jobban megismerjük Istent, hogy jobban bízunk benne. Hogy jobban rá tudjunk támaszkodni. Vagy mennyire merjük elhinni azt, hogy ez ma velünk is megtörténhet, ami Pállal, Péterrel, és így tovább mehetünk még a különböző bibliai karaktereken. Mennyire mondjuk azt, amit mondjuk éppen ma reggeli mesében néztek a Bogi Boróka, hogy megmarja Pált a kígyó, és ott lerázza magára, és hittel azt mondja, hogy nehogy, ne fog által ez a méred nekem, mert Isten azt mondta, hogy el fogok jutni, sőt, ti sem haltok meg. Ti is rendben lesztek. Mennyire van bennünk ilyen hit? Nem mondom, hogy dugjátok be kezdeket a méres kígyókhoz, aztán teszteljétek magatokat. Csak hogy hogyan vagytok ezzel? Ha mondjuk eljöttök Brazíliába éppen ilyen útra, akkor mennyire azt, hogy lett, lesz pár méres kígyó, méres pók. Tehát, hogy hogyan vagytok az ilyen hozzáállással, mit vártok az egésztől, és vajon mit akar Isten velünk? Mi az ő szándéka, az ő terve mi velünk? Mi a terve az emberekkel? Ugye mondhatnánk úgyis nagyon szépen megfogalmazva, hogy le vagyok kapcsolva. Lehet, hogy nincs vagyok ott hátul ennek a kutyúja. Vagy csak lemerült az elem. Akkor kérlek lépj egyet tovább, aztán majd vagy eszembe, hogy mindig úgy szóljak, vagy ne. Hogy mi végre vagyunk-e világom? Miért vagy ez már világom? Mi az értelme annak, hogy te létezel? Ha belegondolsz csak az, hogy megszülesz, tanulj, egyél, legyen input-output, aludjál, kicsit dolgoz, kicsit játszál, aztán meghaj, az olyan síralmas életcél. Akkor miért vagyunk ezen a világon? Mi értelme van ennek? Mi az egésznek a célja? És lehet, hogy Ábel vagy Tamás Járon ugye karaktere nem tudja annyira megválaszolni, és talán mi sem tudjuk annyira megválaszolni. Talán csak annyit látunk, ami a következő diában látszik, hogy talán azért vagyunk a világban, hogy otthon legyünk benne. Csak néha ez az otthon létel, ez túl dominánsá és fontossá válik. Túl lényegessé válik számunkra. Nagyon hangsúlyosá válik, hogy de jó itthon lenni. De jó, hogy berendezkedni kényelmesen, nem? Szerdán jön hozzánk a klímaszerelő, én már alig várom. Mondtam, tényleg készüljön fel, vegyél előtt vastag takarót, mert ilyen 16 fokban alszunk, hogy olyan jó otthonosan érezzem magam, hogy végre legyen hideg, hogy fagyjunk meg. Egyszer elmentünk még jó pár éve egy konferenciára, ilyen szállodába, és tudtuk azt, hogy olyan 30 sok fok volt, saját klíma, mindenhol lehetett vezérelni a szobába, a hotelba. Tényleg mondtam, hogy tessék itt az én takarom, és én éjjel fázni akarok. És a legalacsonyabb, amikor már csak annyit tűnik, hogy ló, nem a pacik, hanem ugye hogy alacsony hőmérséklet, amikor már csak ennyit ért ki, arra láttam be, és úgy feküdtünk lealudni. És ilyen felébredtem ilyen egy óra körül, hogy fázok. Ilyen boldog ügyér az arcon, hogy jaj, de jó, fázok végre. És aztán aludtam tovább. Hogy néha csak azt mondjuk, hogy legyünk hogy kényelmesen otthon, legyen úgy jó a világban. De hogy tényleg csak erről van szó, hogy tényleg ennyit akarunk. Tényleg, most működött. Hogy tényleg csak ennyi az egész, hogy legyünk otthon benne. Vagy van valami más is. És persze az irodalomban jó az a filozofikus válasz, hogy talán csak annyi a dolgunk, hogy otthon vagyunk a világban, érezzük magad otthon, érzünk magad jól, és az majd hatással lesz másokra, mert amikor otthon vagy, akkor sokkal nyugodtabb vagy, akkor nem vagy annyira feszült, kivéve, hogyha jönnek vendégek, meg persze azt eszel. Tehát, hogy ennyire megelégszünk, Csak hogy így önmagában olyan értelmetlen, céltelen és silalmas lenne az életünk. Sőt, ha az igaz, akkor élni is értelmetlen. És akkor megalakítjuk az első baptista öngyilkos szektát, mert hát minek éljünk így, céltelen az egész. De akkor mégis mire hívott tennéket Isten? Egyfelől, amit mindig szoktam mondani, ez a mániám, és akkor is rögzül szerintem mindenkiben, hogy Isten hív minket arra, hogy őt imádjuk, amit most csináltuk, hogy megosztok az evangéliumot, igen, Krisztus meghalt mindenket ebben a világban, és mindenkinek van lehetősége megbékélni Istennel, hogy lehet közösségünk Istennel és egymással, és ebben a közösségben megtapasztalhatjuk az Úrnak a jelenlétét, hogy tanulhatunk fontosan egymástól és főként az Úrtól, és ebben fejlődhetünk a hitben, és hogy tudunk szolgálni különböző módokon, akár gyülekezetben, akár gyülekezeten kívül, megosztva ezzel az örömhírt, és megélni ezzel az örömhírt. Ez benne van mindenképpen. De hogy vannak egyéb dolgok is, amiket a Szentírásban látunk, ilyen például az 1 Korintus 1-1, meg a Róma 1-1, azt látjuk a Szentírásban, azt mondja úgy utal magára Pál, hogy Krisztus Jézusnak Isten akaratából elhívott apostola, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol. Őt így hívta el Isten. Ez a szándéka vele. És azt mondja, azért, mert az Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse az evangéliumát. Isten kiválasztotta arra, hogy hirdesse az evangéliumát. És ez Pálnak a küldetése. Ez az ő definíciója. Ha megkérdezik Pált, hogy Pál, te ki vagy? Akkor nem azt kezdje mondani, hogy hát, tanultam, mit tanultam, ott van ilyen végzettségem, mit dolgozom, ezt értem el, ilyen nagyszerű vagyok, mert ez mindig rólunk szól. Na, azt mondja, hogy én nem vagyok más, hogy Krisztus Jézusnak Isten akaratából elhívott apostola, az ő szolgája, akit ő maga elhívott, arra kiválasztott, elhívott és kiválasztott arra, hogy hirdessem az ő evangéliumát. Ha megkérdezik azt, hogy te ki vagy, akkor általában, amikor vannak ilyen jellemzések, nagyon ritkán jellemezünk magunkat azzal, akik vagyunk. Többnyire azzal jellemezünk magunkat, amiket elértünk, nem? Megkérdezik, hogy na, mondjál pár szót magadról. Hát, Bond Zoltán vagyok, itt is ott lakom, van egy felségem, két gyermekem, itt dolgozom, milyen pozíciókat töltök be, ezeket értem eddig el, itt tanultam. Egy CV, egy életrajzban is látom ezeket mondjuk el, igaz? Pedig ezek beszélnek talán a legkevésbé arról, hogy ki vagy. Milyen ritkán mondjuk el azt, nem, hogy megkérdezik, hogy te ki vagy? Azt mondja, egy vidám, vicces ember, de igazából ez a vicc, inkább csak el akarom fedni, vagy takarni azt, hogy mennyire zavar vagyok adott helyzetben. Egyébként nagyon szeretek, hogy inkább elbújni az emberekről, mert néha már elegem van belőlük. Ezeket nem mondjuk el, igaz? Nem így mutatkozunk be. Pedig ez jobban jellemez minket, mint az, hogy milyen iskolát végeztünk, vagy éppen hány gyerekünk van. Pál apostol nem megy bele abba, hogy elkezdjen beszélni önmagáról, hogy azt mondja, hogy én nem vagyok más, mint Krisztus Jézus elhívott apostola. Krisztus Jézusnak az embere. Az ő kegyelméből, az ő akaratából lettem ez. Nem másra. És arra hívott el, hogy az evangéliumot hirdessem, semmi más. Tisztában van az, hogy mire hívta az Isten. Mire hívott el téged Isten? Mi a szándéka veled? Hogyan gondolkodik veled? És ha azt mondod, hogy hát talán semmire sem, akkor tudod, hogy tévedsz. Mert célja van Istennek mindegyikünkkel. Ő tudja azt, hogy van egy mindenható Úr, és az ő nagyságát akar hirdetni, arra lett elhívva, hogy azt bemutassa. És néha arra gondolok, hogy az elhívottak, amikor azokkal beszélünk, akkor azok, ami különleges übermensek, valami különleges szuperemberek. Talán 100 000-ből egy, akit Isten el akar hívni valamilyen célra. Olyan hatalmas hitvesek, mint Pál, vagy Péter, vagy milyen téved is van még. Nem tudom, mindegy. Vagy ilyen nagyszerű emberek, vagy éppen, hogyha maradunk Mariában, akkor a lelkészek, meg a fizetett lelki munkások, meg a missziós munkások, aki elmegy mondjuk éppen 26 évre, vagy most már 30-asan Brazíliába, vagy elmegy gyülekezetet plántani Budapestre, vagy egy háborús országban szolgál, vagy lehetne mondani különböző embereket, hogy hát igen, ők Istennek az elhívott emberei, hogy nem mások. De ha nézzük az 1 Korintus 1:1-et, meg az 1:2-t is, akkor azt látjuk, hogy Isten emberei mások. Isten kiválasztotta arra, hogy hívja édesen a munkáját, mi folytatja az 1 Korintus 1:2-ben, hogy az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, a Krisztus Jézusban megszenteltetnek, azoknak, akiket ő elhívott és saját népévé tett. Mindazokkal együtt, akik a mi Úrunk Jézus Krisztus nevét, az ő Úruk és a mi Úrunk nevét bárhol segítségül hívják. Úgyhogy ne avattam elhívva, hogy hirdesse azt az evangéliumot, eljöttek az embereknek, akik aztán meghallották, és ők is velem együtt ezt teszik. Ez az elhívásuk. Megértették azt, hogy ez az elhívásuk. ezek az emberek meg lettek szentelve. Az elhívottak Isten gyülekezete. Az elhívottak ti vagytok ilyen szempontból. Elhívottak, akik Jézusban megszenteltetnek, Krisztus által elhívottak, Krisztus népe, Krisztus nevé bárhoz segítségül hívják. Nagyon egyszerű kategória, nem egy bonyolult dolog igazából. Nem egy ilyen felfoghatatlan leírás. Te ilyen vagy? Elvileg azt mondhatjuk, hogy igen, hogy Isten ezt megélte, hogyha nem élted még meg, akkor tud és hall, hogy van lehetőséged neked is azt megtapasztalni. Isten téged is hív arra, hogy te ilyen emberre lehess. Hogy Krisztus Jézusban megszenteltek, hogy el vagy különítve Krisztus számára. Hogy amit ő szeretne, azt meg tud tapasztalni, meg tud élni. Valami különleges van, sokkal több annál, mint amit bármi más tud adni számodra az egész környezet, a világ. Ez az otthon, hogy maradunk Tamási Áronnál. Azt, hogy Krisztus által elhívottak azok, akik Krisztust követik. Akit elhív, és akik követik őt. Azok a személyek. Azért látjuk a János Evangéliumnál a legelején, hogy Jézus elhív valakit, és aztán mennek utána, és mindig többen mennek hozzá. Én Forrest Gump-ban, amikor elkezd futni Forrest Gump, és egyszerűen csak más pedig az, hogy ez tök jó, és egy csomófajta dolgot társadalmak hozzá, hogy miért csinálja, de elkezdenek csak futni vele együtt. Mennek utána. Akik követik őt. Ők azért elég céltalanul követik, én nem akarok egy ilyen ész nélküli követésbe átmenni, de szeretném azt, hogy a Krisztus elhív minket, és mivel elhív, ezért követem őt. Ezért vele együtt akarok menni utána. Az ő nyomdokában haladni. Emlékszem, volt egy könyv, el kellett olvasnunk még a Wesley teológiám, és az a könyv nagyon nagyszerű volt, a címet nyom követtem, és sehol máson nem lehetett felelni, csak az Országos Szétség könyvtárban, az összesen kettő példány volt bele az országban, egy le volt zsírozva, hát nem zsírozva, le volt szépen rakva, hogy az nem nyúlunk hozzá, a másikat ki lehetett úgy kölcsönözni, hogy őt helyben elolvashattad. Anyáztam a tanárt egy csomót, mert hát ugye ez azt mondjuk, hogy üljél be, aztán ott olvas, és nem te döntöd, hogy mikor olvasod a könyvet. Egyébként jó könyv volt, nagyon tetszett az egész hozzáállás, hogy arról szólt igazából, hogy hogyan követi egy személy, akinek nyomozni a Jézus után lényegében, nyomon Jézust. Hogy nézi azt, hogy mit történik, és ahogy a nyomon követi, és beszél az emberekkel, akik látták Jézust, úgy kezdő is egyre inkább Istenhez közeledni. És ahogyan mi követjük Jézus, és vele vagyunk, és elhívottaként követjük őt, egyre jobban megismerem, egyre jobban megértem, hogy kicsit ő, egyre inkább azon bennem, hogy te jó vele lenni. És egyre inkább a családnak a részévé válok. És a harmadik pont ilyen szempontból az, hogy Krisztus népe vagyunk, akik hozzátartoznak, akik Krisztust tekintik királyoknak. Hát, hogy mező népe vagyunk. És Krisztus nevét bárhol segítségül hívják, ez nagyon tetszik ez a kifejezés, hogy megfogalmazva. Az, hogy bárhol segítségül hívom Jézus nevét, abban nem csak az, hogy bárhol megtehetem, hanem, hogy bárhol meg is teszem. Azért fontos, mert hogy bennünk most osztok azt, hogy hívőként bármikor szólhatok Istennek. De tényleg megteszem, mert tényleg segítségül hívom Istent. Hogy nem szégyellem őt, nem töprengek, hogy megtegyem, hogy segítségül hívjam el, hanem egyszer csak Jézusra bízom magamat, mert evidens, hogy ezt teszem. Evidens, hogy segítségül hívom. A gyerekeink ilyenek, most még. Most még utáljuk, hogy ilyenek egyébként. Ül a kanapén, apa, hoznál vizet? Gyerek, van lábad, állj fel, ott a csap engedj. Á, léci. És aztán a végén vagy hozunk, vagy nem, én inkább, nem, ti inkább, igen. Még benne jön a rózsaszín ködbe, én már a rózsaszín porfelhőbe inkább. És hogy evidens számukra az, hogy apa, hozzál vizet, szemes vagyok, tehát nem az, hogy felállni. Bennem az a fajta őszinteség, hogy bárhol bármikor segítségül hívnak minket, akkor sem, amikor neki kéne megtennie valamit. Mennyire van bennünk ez az eltökéltség, hogy Uram, én annyira bízom benned, annyira közel vagyok hozzá, hogy bármikor bármit mered tőled kérni. Persze ez néha zavarba ejtő, amikor a gyerek a bolt közepén, hogy apa, kakilnom kell! Jó hangosan, hogy az egész bolt hallja. És jó van, kislány, örülök, neked szeretlek. De hogy mégis az az észintesség, hogy egyből szól. Kész, ez a természetes. Mennyire természetes számunkra az, hogy Jézust bármikor segítség, bárhol és bármikor segítségül hívjuk. Mennyire evidens ez számunkra? Hiszen az ő gyermekei vagyunk, és Isten gyermekeire ez jellemző. Mind a négy együtt. És nem akarok ma nagyon negatív lenni, de hogyha azt mondod, hogy ez nem jellemző rád, akkor gondolkodj el, hogy mennyire vagy közel a családhoz. Mennyire vagy közel Istenhez, mennyire mondod azt, hogy Isten gyülekezetének a része vagy. Nem azt kérdezem, hogy mennyire kételkedsz ebben, mert mennyire igaz, mert kételkedni tudunk, nagyon-nagyon tudunk kételkedni abban, hogy én most közel vagyok Istenhez. Nem azt kérdezem, mennyire érzed ezt, hanem mennyire ez a valóság. Hát gyakran sokkal rosszabbat érzünk, mint ami a valóság. sokkal kritikusabbak vagyunk magunkkal. De Isten azt mondja, hogy ezek az emberek, az én embereim ilyenek. És sokszor van az, hogy a kívülállók sokkal inkább látják azt, hogy te is egy gyermeke vagy, mint hogy te magadat úgy látod. És ők látják rajtad ezt a fajta hitet és eltökéltséget. Szóval mennyire igaz rád ez a négy pont, hogy Krisztus Jézusban megszentelt vagy, ő által elhívott az ő népe, és város segítségről hívod az ő nevét. Mert az elhívott ember az az, aki követi Krisztust. Követi bármin keresztül, nincs akadály. Az elhívott ember az aki egyszerűen csak ott akar lenni, ahol Isten van, az ő közelében. Nem akar távol lenni tőle. Az elhívott ember az, aki cselesz Isten akaratát, mert ez az evidens számára, hogy vele együtt csinálja. És ez fontos érted, hogy ez nem azt jelenti, hogy te hibátlanul csinálsz mindent, hogy te tökéletes vagy, hogy te állandóan csodát teszel, állandóan tökéletes döntéseket hozol. Pál sem volt ilyen. A proféták sem voltak ilyenek. Isten nagy emberi, egy csomó bukáson mentek át. Néhány ilyen emberrel már beszéltem, én csináltam egyszer egy ilyen hosszú sorozatot, amiben mondjuk, hogy lerántottam a szentek vizet a nagy szentekről, hogy mennyire bénák és lúzerek voltak a Biblia hősei. Voltak között hozzám, hogy de hát miért beszélsz ilyenről? Hát a nagy szent ember, no, igen, de nézzek, olyan lúzerek, mint mi vagyunk. És mégis Isten nagy emberei. Szóval nem arról beszélve, hogy te mennyire vagy hibátlan és tökéletes. Mert ők sem voltak azok. Hanem, hogy ilyen módon tudsz-e hozzáállni, hogy Uram, amikor te szólsz, én válaszolok. Amikor te hisz, én ott leszek, amit te csinálsz, abban én benne akarok lenni. És ha maradok most a gyereket nélkül Eldánál, ha valamit csinálok, a gyerekek benne akarnak lenni. Segíteni akarnak. Mindig jönnek oda, hogy hadd segítsek. És persze sokkal lassabb lesz, akkor bármit megcsinálni, de azt mondom, hogy nem baj, hogy gyere, segíts. Mert legalább együtt vagyunk addig is. Legalább az közös idő. És Isten hív minket arra, hogy te attól leszel Isten emberre, nem attól, hogy hibátlan vagy, vagy tökéletes, hanem attól, hogy amikor hív téged, akkor te mész, és ott vagy vele. A vele együtt akarsz lenni, vele együtt akarsz közösségben lenni. Hogy azt mondod, Uram, én megyek és követlek téged. És lehet, hogy ezt nehéz kimondanod. Lehet, hogy nehéz azt mondani, hogy Gedeonnak is nehéz volt kimondani, hogy Uram, megyek és követlek téged. És hányszor kellett Istennek különböző jeleket adnia, hogy igen, gyere, és meg, hogy így lesz jó. Mózesnek is mennyire, ugye Gedeonnál a hetedik alkalom volt. Mózesnél ötször kellett szólni, és ötödik mondta azt, amikor Isten azt mondja, hogy na, gyere, hallgassál már el! Gyere, aztán megyünk! Na, ne hozzáállt a kifogást! Csak, na jó, Uram, oké, meggyőztél. Tehát, hogy van, amikor ezt kell. De az ötödik kifogásnál tett aztán valamilyen lépést. Szóval nem arról beszélek, hogy te mennyire, hogy Uram, reddessék virága, milyen jó lesz majd, annyira jó vele mindig együtt lenni, hanem hogy tudsz neki ilyet mondani, vagy sem. Hogy melyik gyermek vagy, aki azt mondja, Uram, jövök, de aztán nem mész, hogy azt mondta, hogy Uram, én nem akarod, de mégis ott vagy benn. Hogy kész vagy arra, hogy mész. Mert az volt engedelmes, aki cselekedte az atya akaratát, nem az, aki mondta, hogy teszi. És az apostolok milyen hívők voltak? Pacsékok. Totál vénák voltak, egy csomó szó. A legdurvább, de tényleg az, amikor jönnek le a hegyről, ez ilyen nagy bániám, jönnek le a hegyről, átéltek, ugye ott hárma, azt mondja, micsoda, Mózes ülés, meg Jézus. Jézus jön le, és mi az első mondat, amikor lejön a tolosok a Bibliában? Meddig kell, hitetlen nemzedék, hitetlen emberek, meddig kell még elszenvednem mellettek? Annyira durva, nem, hogy lejön a hegyről, és aztán szembesül azzal tartani, hogy próbálnak meggyógyítani azt a fiút, az atya mondja, hogy segíts a hitetlenségem, hiszek Uram, segíts a hitetlenségemen. Jelent az, hogy eddig kell még elszenvednem melleteket. Bének vagytok, azt önnelit. Ha valami jól jellemzi az apostolokat, akkor ez a mondat. Egy csomó más esetben is megtörtént ilyesmi, de mégis Jézus azt mondta, hogy őket fogom használni. Vagy más olyan, hogy az 1.27-ben olvassuk azt, hogy ez már volt, bocsi, ezt nem nyomtam. Én nyomom, vagy te nyomod? Be, igen. Néha működik egyébként. Igen, ott van. Azokat, ez az. Az Ekkülönös 1.27. Azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. Azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. Nem azt mondja, hogy az erőseket választottak-e hibátlanokat, a tökéleteseket összeválogatta, akik a világ szemében erőtlenek, a lúzereket. Ki az, aki valószínűleg sokan, aki volt már, hogy focizni, vagy kosarazni, vagy bármilyen csapatjátékban, hogy válogatták az embereket, kiáll ugye két csapatkapitány. Mi szokott lenni? Először a legjobbokat választják ki, igaz? És minél később maradsz, annál rosszabb érzés, hogy ilyen lúzer vagyok. És akkor utána az utolsó kérdés, nem inkább, hogy azért valaki elfogad még, de azt mondja, na jó, legyél velem, gyere. És akkor azt mondja, hogy te jó, igen, csak hátat adni fog. És a Jézus azt mondja, hogy de béna, gyere, legyél velem. És a másik csapat néz, hogy hát ez hülye, ez a legrosszabb befálasztok, ez nem normális. És csak azt mondja, hogy azokat választok ki, akik ilyen szempontból erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És képzelj egy ilyen focimás, ami feláll, úgyis most van az EB, csak azt mondja valaki, hogy jó, akkor én kérek két hetet az albánoktól, jöhet egy kis grúz is, álljon egy magyar is, még úgy sincs a pontjuk, és visszaállítja a játékos, az másik azt mondja, hogy hív innen embert, onnan embert, amonnan embert, a legnagyobb csapatokból, a top csapatokból, mindenhonnan a Dream Team-et összeválogatja, és aztán mégis ők vesztenek. Mennyire furcsa ez neki, nem? És azt mondja, hogy azokat választották az Isten, aki a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És hogyha így vagy, ha úgy érzed magadat, hogy te alkalmatlan vagy Istennek a szolgálatára, akkor tökéletes választás az Úr számára. Hogy te vagy a legjobb. Akkor nem véletlenül választott ki téged. Akkor ő téged fog választani. Mert te leszel az igazán alkalmas, köszönöm szépen, arra, hogy bemutasd Istennek a nagyságát. Hogy őt bemutasd annak, aki. Másképpen nem fogsz látszódni, de meg ő fog látszódni. Azt mondja, hogy egyfelől elhívott azokat meg is, akiket elhívott, visszafele ment, csak előre nem megy. Ja, itt van, bocsi. Köszi. Nyomkodtam az egész nélkül. Hogy akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megjegyzett, azokat meg is dicsőítette. Ja, Róma 8.30-ban van ez. Isten jár hozzá. Azt mondja, hogy itt van a kis alkalmatlan béna, és én megdicsőítem magam rajta keresztül, azzal, hogy én őt elhívom, őt megigazítom, és megdicsőítem őket magam által. Hogy úgy teszel dicsőség, Isten dicsőségében, hogy ő ragyog, és te mutatod az ő dicsőségét. És ő minket erre akar használni. Ő így mondja, akar tenni. Megigazít téged, az megfelelővé alkalmassá tesz téged a kiválasztott feladatra, mint amikor egy íjász, mint megigazítja a nyílveszőt, hogy helyére igazítja, hogy pontosan, hogy jól szálljon, hogy megfelelő módon álljanak a hátul a tollak azért, hogy ne akadályozzon, megigazítja az irányzékot, azért, hogy pontosan célba találjon. Ha nagyon sztereotípikus akarok lenni, akkor azt mondom, hogy mint egy jelvettek, az felhízt, egy kicsit sztereotípia, megigazítja, hogy az anorexiás mondokja, nem más is sztereotípia, a ruhát, hogy pont úgy álljon rajta, ahogyan elképzelte a divattervező, és minden normális ember számára ide baj legyen ránézni is, de a divatváltató nagy siker legyen, hogy pontosan tökéletesen álljon. Nyilvesszős például szerintem jó, de mindegy. Szóval, hogy az a lényeg ebben is, hogy tervező szándéka látható legyen. És az igaz ránk is, hogy a tervező szándéka látható legyen. Isten szándéka az ő terve, amit ő elképzelt, hogy az legyen nyilvánvaló. És az ő szándéka az, hogy van üdvösség, van megváltás. És ki máson keresztül lehet ezt legjobban megmutatni, és ha nem azokon, akik a legbénábbak vagyunk. Rajtunk keresztül lesz inkább leginkább átható. És azt mondja, hogy nem vagy, ha az vagy, mert ő majd megigazít, helyre tesz, és ő megdicsöl mindebben. És meg is dicsőít téged. Nem azért, hogy te tündököl, hogy milyen jó vagy, hanem azért a 2 Korintusban 18-ban. Ha, ez most én voltam, vagy te? Hát nem próbálkozom, már csak rájövök rajta. 2 Korintusban 18-ban azt mondja, hogy mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Hogy elkezdünk átformálódni Isten képmására, az őt dicsőíti meg. Az őt teszi láthatóvá. Őt tükrözzük vissza ezáltal ő ezt mondja. Ebben a folyamatban ez a nagyszerű. Nem beszélte Superman tőle, nem, el fogsz tudni repülni, zuhani esetleg, de repülni nem, de mégis Isten nagyjá lesz te benned. És a másik dolog, amit tesz Isten az elhívása után, az 1 Péter 5.10-ben található, azt mondja, minden kegyelem Isten pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örödicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Felkészít, megszilárdít, megerősít, megalapoz. Felkészít, megszilárdít, megerősít, megalapoz. Isten ezt tervezi veled. Nem baj, de most úgy érzem magad, hogy te nem vagy elég ügyes, elég jó, elég stabil. Ő ezt elvégzi veled. Ez a terve Istennek veled. Ő ezt el fogja végezni. Isten alkalmassá tesz téged a szolgálatra. Ő teszi ezt veled. Ő az, aki végezni szív, az, aki felkészít, aki megszállít, aki megerősít téged, és aki megalapoz téged. Nem arról van szó, hogy te majd nekiállsz, és majd kitálod, hogy hogyan kell ezt csinálni, mi ezt elvégzi benned és rajta keresztül. És ne felejtsétek, az apostolok egyáltalán nem voltak alkalmasok arra, amit végeződtek. Mert Jézus elhívta őket, végig mentek, felkészítette meg, és te megszerette, megalapozta őket. Végig ment a folyamon. Ha valamit megtanulhatunk a Márk drámából, aztán már volt egy sok éve, hogy a kezedben talán jövőre lesz megint a nyár végén, akkor az az pontosan, hogy mennyire kis bénák voltak az apostolok. Abban nagyon megetett élni abban a darabban. És Jézus maga nekiállt dolgozni rajtuk, és végre végezvitte mindezt. És nem az a dolgot, hogy magadtól profivá várjál. Isten majd elvézi ezt. Persze, ez sokszor szenvedéssel, a nehézséggel jár. Ebben benne van a nehézségek. Ugye az előző versben is olvastuk ezt, hogy az a vers mondta azt, hogy az ő dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, azok után maga fog, nem lép vissza mindegy, ez mi? Na, itt van. Miután rövid ideig szenvedtetek, azután maga fog titeket felkészíteni, megszeretni, megalapozni, és jó erősé tenni. Benne van a szenvedés is. Benne van a nehézség is. Nem fog annélkül működni. Nem fogsz tudni jó futóvá válni, annélkül, hogy ne szenvedj. Nem fogsz tudni jó játékossá válni valamilyen területen, annélkül, hogy ne szenvedj. Hogy ne kelljen küzdened, hogy ne kelljen egy csomó bukáson, csomó elesésen minden dolgon végigmenned. Nem fog működni máshogy. Viszont meg tudod élni azt, hogy mikor kicsit átmentél ezen, utána már megjön az íze az adott dolognak. Forgulózni kezdtünk sok éve pápán, aztán egy florból bajnokság is volt, és második lettünk a gyülekezettel, de hogy a florbólban volt egy ilyen, hogy volt egy hölgy, aki hát eljött, és inkább csak rögött a saját kínján, én meg ott feljött, hogy jaj, nem igazán, megint elbénázta. Aztán egyre inkább egyet összör jött, és az első hetekben, emlékszem arra, hogy az első hetekben, a florból közben, a flor utáni napon mindenki így ment. Egyszer azért már, hogy így játszol, és meghajolva futkozol fel alá, olyan izmok kezdenek fájni, arra nem is tudta, hogy létezik. Pedig létezik, és nagyon fájni tud. Aztán egy-két hónap után már nem fájtak az izmok, mert megszoktuk, már megerősödtek annyira, hogy már nem fájt másnak az izom. És volt egy hölgy, Verának hívták, vagy hívják most is, és hát ő mellé ültök, és akkor az aranyos vagy, a mindenit szállj le a pályáról. De aztán egyre jobban belejött, aztán egy fél év múlva már olyan gólt ütött, nehéz, hogy osztva, az tényleg jó volt, hogy nem néztem, hogy hátul valaki ütött helyette, mert szépen belejött, és egyre profibbá vált. És annyira jó volt látni azt, hogy már nem a melléjét és a szerencsétlenkedés jellemez minket, hanem egyre ügyesebbek vagyunk, és egyre jobban megy az egész. És feljavultunk. És ugyanerre minket Isten, hogy vele vagyunk, és van benne szenvedés, mint is nehézség, de fel fogsz javulni, meg fogsz szerősödni. Csak hogy zöld bátotok, már van egy fontos része ennek az egésznek. Ez az. De a kanapén ülve nem leszel sem felkészített, sem szilárd, sem megerősített, sem pedig megalapozott. Ez csak híresben megy. Hogy nem működik az, hogy leülsz a kanapéra, nézd a foci ebét, és aztán te leszel a következő Cristiano Ronaldo. Hiába nézed meg a cseleket jól, nem fog menni. Én egy időben nézegettem azt, hogy hogyan kell cseleket csinálni a YouTube-on, vannak fenn erről videók, és akkor így néztem, ez nem is olyan bonyolult, hiszem, hogy szépen, hogy első lépés ide, második lépés ide, harmadik lépés ne lesz el, hanem így szépen olyan csinálj végig a dolgokat. És így néha ki is próbáltam, és mondom, ez tényleg működik. Igen, ez működik, akkor, hogyha mondjuk ezt megcsinálom 200-szor. De azt, hogy megcsinálom végre egyszer sikeresen, attól még nem rögzült belém az a lépés, az a folyamat. Ugye a zenészek elmondhatják, hogy hányszor próbálják végig ugyanazokat a dolgokat. Hogy hányszor kell mondjuk egy fellépés előtt eljátszani egy darabot, azt is mondjuk 200-szor, éppen 500-szor. Mert másképp nem rögzül. És igen, benne van a mi életünkben és a hívő életünkben az, hogy felkészüljünk, megrösüljük, megszületünk és megalapozódjunk. Én nem azért imádkozok minden reggel, mert Isten ne emlékezne arra, hogy beszélgettünk valamiről, hanem azért, mert ez is a felkészülésnek, a megszilárdulásnak a része. Szóval nem a pálya szélén állva fogod a többiektől megtanulni azt, hogy figyelni kell játszani. Mert ott nem lehet, hanem csak a pályán fogod tudni megtanulni. Szóval ne azt várt magad, hogy valahogyan felkészülsz a kispadon ülve. Ne azt várt, hogy te majd itt fogsz szolgálni a kezedbe, és itt visszakanyarodnék a lelki rendékokhoz, hogy te majd elkezded megismerni a lelki rendékodat, megérted ezt, és akkor egyből beállsz egy szolgálatba, és egyből te vagy az élharcos. Nem fog így történni. Hanem dolgozol rajta, szolgálsz, gyakorolsz, küzdesz, azt egy idő után már jól megy. És attól, hogy nem megy jól, nem jelenti azt, hogy nem vagy Isten elhívottja. Csak azt jelenti, hogy még hát van a felkészülésben csomó minden. És azt akarja, hogy látható legyen az ő szándéka. Ha gondolok még magamra, én teljesen rábeállítottságú voltam és vagyok. Tőlem távol áll ilyen szempontból a bölcsész vonal, meg a teológia. Mert az nem, az egész szerintem baromi logikus a teológia, vagy baromi logikus a keresztény hit, de hogy számomra a racionális dolgok sokkal értelmesebbek. 8 éven keresztül tanultam azért, hogy katona legyek, hogy aztán a 8 évet töltöttem azért iskolába, hogy katonává váljak, ugyanígy, mint amit általánosiskolát töltöttem, utána következően azért meg a katonasággal, hogy aztán abba szolgáljak. És maradtam volna, mutattam azt, hogy maradok ott. Jóval kevésbé stresszes, meg megterelő munka, mint bármilyen más szinte szerintem, mert a katonák azok jól járnak. Én akartam fejlesztő mérnök lenni, akartam informatikus lenni, de kettő felé mentem meg, elkezdtem fel is vettek, de aztán mégsem az lettem, és azt mondta, hogy mást akar velem. És kitalálta, hogy beszéljek emberek előtt, miközben nem szerettem emberek előtt beszélni, vagy nem tudok beszélni, és az nem maradt most is, azt halljátok. De hogy megvan ez, hogy teljesen másra hívott el Isten, mint ami én vagyok, vagy mint én szerettem volna. És kell gyakorolni egy csomót. És kell küzdeni vele egy csomót a beszédkészséggel és a képességgel is. Egy szegény tanár, sőt, két tanár is küzdött velem már egy éven keresztül, másik hárapon keresztül. Addig, ameddig velük vagyok, addig ez megy, csak azt utána kár, hogy nem ülnek mindig itt ilyenkor. Mert utána meg aztán már lusta vagyok, és nem csinálom. De hogy nem azt számít ilyen szempontból, mert hogy a filmben beállítják azt, hogy valami csak hirtelen belese is jól fog menni, de nem az a normális. Mózesnek sem az volt a normális. Amikor Isten elhívta, alkalmatlan volt, és mégis ment, és mégis csinálta. Mert nem máson múlott, nem ezen múlott. Mindenben csomóan betártunk azt, hogy alkalmatlanak voltak, de Isten elhívta őket, és beleálltak. És neki állt őket felkészíteni, megalapozni, megerősíteni, készíteni arra, mert az ő szándéka. És tudod, mit Isten ezt akarja veled is. És azt kérdezem, hogy tökéletes vagy-e. Kézzel, még én is tudom, hogy nem vagy az. Nem tudjuk titokat a témásról, hogy nem vagyunk azok. Azt se kérdezem, hogy mit tudsz, vagy mit nem tudsz. Nagyon egyszerű csak a kérdés, hogy mered azt mondani Istennek, hogy Uram, hogyha te hisz, akkor én megyek. Ha te hisz, akkor én beleállok. Lukács 9:5-ben azt olvasom, hogy követlek téged bárhová mégy. Hogy kész vagy-e ezt mondani Istennek. Uram, én követlek téged bárhová mégy. És szeretnék adni egy kis papírt, az a kérdés, hogy osztátok ki így hátradogatva. Nagyon egyszerű dolog van csak rajta, ennyi, amennyit most hallottatok rá, hogy ez a kis mondatocska. Nem azt kérem, hogy mindenki töltse ki, írja rá nevet, aztán pedig adja vissza, hogy beszedjük, aztán majd jól képbe nyomjuk. És akkor annyit csinálj, hogy amikor, ha és amikor úgy gondolod, hogy ez igaz rád, hogy azt tudod mondani, hogy igen, Uram, ha te hisz, ha te szólsz, én megyek utána, hogy követett téged, akkor írd rá a saját nevedet, meg azt a dátumot, amikor ezt ráírtad. Aztán jól tedd el magadnak a Bibliádba. Tedd el azért, hogy bármikor, amikor előveszed, akkor az emlékeztessen téged arra, hogy én ezt mondtam Istennek. Hogy én azt mondtam Istennek, hogy Uram, én kész vagyok követni téged bárhová négy, és bármire hisz engem. És amikor nehézségben vagy, amikor éppen lehet, hogy a kezembe ezt egy gondolkodsz, hogy mit történjen, akkor csak emlékeztessen arra, hogy én ezt mondtam neked Istenem. És lehet, hogy a mai dátumot írod rá, lehet, hogy majd 2038. február 4-e lesz rajta, nem tudom, tök mindegy. De amikor te ezt mondtad Istennek, akkor szerint azt lehet komolyan, hogy mit mondtál neki. Hát ha ezt mondod neki, akkor elkezd ez szerint hozzád állni. Akkor elkezd ez szerint kezelni téged. És akkor azon már, hogy vajon ez így van-e, akkor ne feledd el, hogy Isten azt mondta, hogy ő fogja mindezt elvégezni. Hogy ő teszi ezt meg velünk. Hogy ő az, aki munkálkodik rajtunk, hogy tesz alkalmassá. Az 1 Péter 5:10 ezt mondja, a minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog felkészíteni, megszínálítani, megerősíteni és megalapozni. Imádkozzunk most ezért. Istenem, látsz minket, és látod meg a képességeinket, lehetőségeinket, látod a mi lelki alkatunkat, a mi ajándékainkat, erősségeinket, és látod a mi félelmeinket, azt is, ami visszatart minket, azt is, ami megijeszt minket, azt is, ami azt mondja, hogy nem kell velem menni ebbe. De Uram, látsz minket olyannak is, amivel válhatunk. Te már látod most azt, aki a te kezedben lehetünk 5 év múlva, 10 év múlva, vagy éppen 20 év múlva. És Uram, te nem úgy kezelsz minket, mint akik vagyunk most, hanem mint akik lehetünk a te kezeid között. És kérlek, hogy segíts nekünk így látni magunkat. Hogy láthassunk magunkat olyannak, amilyennek te tudsz minket formálni. Hogy merjük elhinni azt, hogy te mindazt el tudod velünk végezni, és merjünk elindulni te veled, Istenem. Kérlek, hogy egyez bátorságot, hogy ez aztán kitartást a veled a járásban. És köszönöm azt, hogy lehet, hogy van ez már szenvedés, de fel akarod fedni ennek az örömét, a nagyszerűségét is számunkra. És kérlek téged, Uram, hogy használj minket olyan módon, hogy te megdicsőjél mindenben. Hogy te nagyságod legyen látható, és hogy dicsőségről dicsőségre napról napra formáljunk át a te képmásodra. Amen.